Mekkora az a forrás, ami régen rendelkezésre állt, és ami várható a közeljövőben a civileknek?
80%-kal csökkentették a forrásokat, és ez két okból is tragikus. Az egyik az, hogy ez a 80%, ez a civil szervezeteknek gyakorlatilag a lefejezését jelenti, ugyanakkor eltörpül azokhoz a pénzekhez képest, amik vagy kézen közön egy-egy rosszul elkészített nagy beruházásnál kifolynak, vagy pedig egy-egy olyan nagy beruházásra fordítanák, amelyek nyugodtan várhatnának néhány év halasztást. És a másik probléma meg az, hogy az a rendszer, ami 90-es évek végén alakult ki, tehát hogy a lakosság a személy jövedelemadója 1%-át fölajánlhatja az egyházaknak, egy másik 1%-át pedig a civil szervezeteknek, ez Európa szerte visszhangot és szimpátiát keltett. Tehát, hogy ez egy nagyon jó intézkedés volt, és ehhez jött az, hogy a költségvetésből még megtoldották még 1%-kal. Pontosan amiatt, hogy igazából egy demokratikus társadalomnak a fejlődéséhez, működéséhez nélkülözhetetlenek a civil kezdeményezések, és ezt akarták elismerni ezzel a másik 1%-kal. Most a kettő nagyságrendileg egy olyan 8-10 milliárd forint lenne pillanatnyilag, és létrehoztak ennek a másik 1%-nak a begyűjtésére egy úgynevezett nemzeti civil alapot. És ebből a civil alapból a szervezetek tudtak pályázni különböző olyan programokra, amikhez saját erőt is föl tudtak mutatni, elsősorban önkéntes munkát. És ez a bizonyos nemzeti civil alap volt egy 8 milliárd forint nagyságrendű, és ennek most a 80%-át elvonták. Tehát gyakorlatilag ezzel egy csomó, nem csak olyan programok szűntek meg, illetve nem is indultak el, amelyek újak lettek volna, hanem elsősorban a meglevő szervezeteknek a további működését lehetetlenítették el. És itt nem csak a környezetvédelemről van szó természetesen, hanem számos olyan szociális, kulturális, gyerekekkel, betegekkel, idősekkel foglalkozó szervezetnek is ellehetetlenült a munkája, akik nélkül viszont rengeteg sok kár is keletkezik. Tehát olyan járulékos károk keletkeznek a társadalomban, amiknek nagyságrendekkel nagyobb a költsége, hogyha azokat kezelni akarják, mint ami ezt a bizonyos 6-8 milliárd elvonást jelenti.
Igen, de erre mondhatja az állam azt, hogy a civilek eddig mondjuk többségében olyan folyamatokat, munkákat végeztek, amit az állam helyett. Na most, ha elvonják a költségvetést, akkor ezeket a problémákat, amit ön említett, majd az állam megoldja. Lát ebben valami realitást?
Tudjuk, hogy pont az ellenkezője történik, hiszen nem csak a civilektől vonnak el, hanem elvontak az egészségügyből, az oktatásból, a hatósági munkákból. A hatósági munkák, ellenőrzések, a különböző természetvédelmi őrök, nemzeti parkok, és általában a környezetvédelem területéről. Ezeknek a kára még sokkal nagyobb, hiszen minden értelmesen gondolkozó vállalkozó is tudja azt, hogy tisztességes verseny csak azonos feltételek mellett alakulhat ki. Tehát, hogyha nem ellenőrzik azokat, akik esetleg kárt okoznának, vagy úgy akarják a költségeiket csökkenteni, hogy szennyeznek, hogy illegális tevékenységeket végeznek, akkor azok, akik viszont betartják a jogszabályokat, és az előírások szerint működnek, azok óriási hátrányt szenvednek.
Néhány éve még volt a környezetvédelemnek minisztériuma is, ugye ma már csak államtitkárság. Az azóta eltelt folyamatokban mit lát ön? Most maradjunk csak a környezetvédelem területén.
A környezetvédelem olyan, mint a félig üres, félig tele pohár. Az Európai Unióban is, és a világon egyre inkább fölismerik a környezetvédelemnek a jelentőségét. Ugyanakkor egy viszonylag új tudományág, tehát nagyon sok kérdőjele van, nagyon sok tapasztalatot kellene még szerezni a környezetvédelemmel kapcsolatban, viszont a jelentőségének a felismerése az oda vezetett, hogy nagyon jók a jogszabályok, tehát nagyon pontosan működnek előírások, nagyon részletesen határoznak meg mindenféléket, és ilyen szempontból az Európai Unió meg is követeli a tagállamaitól, hogy ezeket a közös jogszabályokat vezessék be. Magyarországon egyetlen probléma van, hogy bár a környezetvédelmi jogrendszerünk az kompatibilis, tehát azonos az Európai Unióval, viszont az ellenőrzés az nem megfelelő. És azzal, hogy a környezetvédelmi szektornak hol itt, hol ott van a helye, tehát ez a bizonytalan állapot vezet oda, hogy bár mondom, a jogszabályi környezete az megfelelő lenne, de a végrehajtás, az ellenőrzés az gyengélkedik, és minél inkább elvonják azokat a forrásokat, amiből az ellenőrzést meg lehetne csinálni, annál inkább ez a felemás állapot van.
Önöknek javaslataik is vannak a forrásteremtésre például. Arról mondanának néhány szót?
Egész röviden a forrásteremtésnek az alapja lenne az úgynevezett zöld államháztartási reform, amelyik most már az egész világon terjed. Németországban volt az egyik központja korábban. Ennek az a lényege, hogy igazán a legértékesebb és ugyanakkor legkimeríthetetlenebb erőforrásunk az emberi munka. Tehát az emberi munkát nem szabadna megadóztatni olyan erősen, ahogy ez most történik, hiszen tudjuk, hogy a boríték, amit hazaviszünk, annak több mint kétszeresébe kerül a vállalatoknak, illetve hát adott esetben az államnak egy-egy munkaerőnek a bére, hanem helyette a környezet szennyező tevékenységeket kell megadóztatni, mégpedig azért, mert nagyon sok olyan tevékenység van, amelyik esetleg jól működik, hatalmas profitot szerez, de olyan áron, hogy a szennyezéseket, a zavarásokat, a területfoglalást, a természeti erőforrásoknak az igénybevételét nem fizeti meg, hanem azt rábízza a társadalomra, hogy oldja meg. Borzasztó sok olyan tevékenység van, amelyik nem fizeti meg az okozott károkat a társadalomnak, és ugyanakkor ezeket a pénzeket legtöbbször, mondván, hogy adminisztratíve ez a legegyszerűbb, a béreken próbálják beszedni. Például mi azt mondjuk, hogy fel kell emelni a bányajáradékot. Hát képzeljük el, hogy egy tonna építőanyag, mészkő, homok, kavicsnak a kitermelésénél az államháztartásba bányajáradék szímén 9-13 forintot fizetnek be, és még azt se nagyon ellenőrzik pontosan, hogy ez mennyi ez a befizetés. Vagy ott van az útadó, a kamionoknak a 90% az nem magyar kamion, és azok száguldanak végig az országon, és nem a kis személyautót teszik tönkre az utakat. Emiatt gyakorlatilag már a legtöbb európai országban bevezették a kamionoknak az útdíját, nálunk nem vezetik be, holott évente 100-120 milliárd forinttól esik el így az állam. Hát ennek csak egy egész kis morzsája az, amit most elvettek a civil szervezetektől, és ugyanakkor hiába hangsúlyozzuk, hiába ismerik el, hogy igazunk van, Magyarország nem vezeti be az útdíjat még mindig.
Javítson ki, de én úgy tudom, hogy a teherautóknak ugye kiterjesztették az autópályán kívül a főútvonalakra is a matrica megvásárlást, tehát a kamionosoknak muszáj valamilyen szinten útdíjat fizetni Magyarországon is.
Az útdíjnál teljesítményarányos útdíjat kellene befizetni, ami részben a súlya, részben pedig a megtett távolságokkal függ össze, nem pedig egy paušál összeg. Azokban az országokban, ahol a bérekre eső terhek alacsonyabbak, ott lényegesen jobbak a foglalkoztatási mutatók. Hát elég, hogyha azt nézzük, hogy például Dániában már nagyon régóta van ez a költségvetésnek megfelelő filozófia, de általában a skandináv országokban nagyon sok ilyen fajta adó van, jóval magasabbak, mint Magyarországon. Ott a foglalkoztatási mutatók azok az Európai Unió átlagánál 5-10%-kal magasabbak, míg Magyarországon az uniós átlag alatt vagyunk 10%-kal. Alig van olyan ország, amelyik rosszabb foglalkoztatási mutatókkal rendelkezik, mint Magyarország. Gondoljuk el, hogy a 15 és a 65 év közöttieknek csak alig valamivel több, mint a fele az, aki folyamatosan foglalkoztatott és megfelelő munkahelye van.